20 fok, ahol a hallgató önmagáért beszél. 20 fok, az első Pesti Egyetemi Rádió érdekvédelmi magazinja a 97 MHz-en.
Sziasztok, ez az Eper és a 20 fok című hallgatói érdekvédelmi magazin. Most a műsorvezető Mogyorósi Krisztina. Témáink között többek között szerepelni fognak a gazdasági megszorítások, melyek a 2005-2006-os tanévet érintik, a kari tanács döntései és az ETR-rel kapcsolatos problémák. Első blokkunkban a gazdasági megszorításokról fogunk beszélni, erről megkérdeztük az egyetem hallgatóit is.
Te mit hallottál az ELTE gazdasági megszorításairól, vagy ezek terveiről?
Magyar szakon a dialektológia tanszékre mondják, hogy egy-két héten belül megérkezik a csődbiztos, tehát ott már elképesztően szorult a helyzet. Történelem szakon ilyet még nem hallottam, ott csak pletykálnak, hogy ezt meg azt meg azt el akarják bocsátani, de ez is irgalmas véleményem szerint.
Hát az, hogy ilyen tanárok elbocsátását, ez úgy tudom, hogy az angol szakot már most érinti, a magyar, mint idegen nyelv szakon állítólag nincs tanítás, de hát ezt is csak pletykaszinten hallottam. Azt tudom, hogy finn szakon volt egy öreg 70 éves tanár, akit mindenki nagyon szeretett, és egy ilyen minimális összegért tanított havonta, és őt is nyugdíjba küldték.
Ugyanezt hallottam, és ebben az a szörnyű szerintem, hogy a legnagyobb szakértelmű tanárokat bocsátják el, mert nyilván aki már nem tudom, 30 éve itt tanít, az nyilván rengeteg tapasztalattal rendelkezik.
Azt mondják, hogy az ELTE BTK-n ez egy hosszabb folyamat eredménye, tehát amit most mi érzünk, ez nem olyan radikális, vagy nem nevezhető annyira radikálisnak, mint ami például a TTK-t sújtja most ebben az évben. Te ebből mennyit éreztél az előző évben, vagy az azt megelőzőkben?
Hát amióta én itt vagyok egyetemen, ez érzékelhető. Ez egy egyre meredekebb lejtő, aminek most már lassan az alján járunk, de ez érezhető volt egy évvel ezelőtt is.
Én úgy érzem, hogy kevesebb lett az ösztöndíj, mint tavaly. Ez nem tudom, hogy emiatt van-e, de ez is mindenképpen érint mindenkit, aki ide jár. Hát meg mondjuk az elvileg az ETR miatt van ez az állandó késlekedő kifizetések. Tehát ennyi, meg hát ugye amit mondott a Kriszta is, hogy az, hogy elküldik ezeket a legnagyobb szakértelmi professzorokat, mert azt is hallottam, hogy aki nyugdíjkorban van, azt nyugdíjazni fogják. Persze lehet, hogy ez is csak pletyka, de akkor tulajdonképpen elmennének ezek a nagy tudású professzorok, akik itt tanítanak már nagyon régóta.
Mi lenne a kiút, vagy van-e egyáltalán kiút, és hogyha van, akkor mi lenne a kiút ebből a helyzetből?
Mindenképpen növelni kéne az egyetemek támogatását, illetve bolognai folyamatnak a bevezetését el kéne halasztani addig, amíg az egyetemek helyzete nem rendeződik, mert ez így egy pokol, hogy még azzal is foglalkozni kell.
Ezt olyan szinten lehetne megoldani, hogy nagyobb állami támogatás esetleg, mert mást ugye elképzelni nem tudok, hogy ezt az egyetem meg tudná oldani a saját erőforrásaiból, mert máshol elképzelhető mondjuk a közgázon, hogy mindenféle pályázatokat meg külön munkát bevállalnak, de itt a bölcsészkaron nem tudom, hogy milyen lehetőség lenne erre.
ELTE nyilván saját maga nem tudja ezt megoldani. Tehát nem hiszem, hogy itt feltétlenül az ELTE hibája lenne, ez nyilván a minisztérium. Tehát más megoldást nem látok.
E rövid bejátszásból is kiderül, hogy az egyik legfontosabb kérdés a gazdasági megszorítások tekintetében a tanárok elbocsátása. Ezzel kapcsolatban kérdezem Bognár Lászlót. Mi a véleményed ezekről az elbocsátásokról?
Köszöntöm én is a hallgatókat. Az az érdekes ebben a dologban, hogy ugye én is itt járok kelek, és én ennyire nem látom ennyire radikálisan a dolgokat. Én kommunikáció történelem szakon tanulok, és ezen a két szakon valamilyen módon, nem tudom, hogy ez hogy történhetett meg, de ezt a két szakot valahogy elkerülték ezek az elbocsátások, vagy legalábbis nem annyira radikálisan érintették, mint például az angol szakot, vagy a többi szakot, amit szóba került. Amit én is hallottam, és amit a többiek is mondtak, az, hogy azokat az idősebb tanárokat küldenék el elsősorban, akik már betöltötték a nyugdíjkorhatárt, hiszen van egy olyan jogszabály, hogy a 65 év feletti közalkalmazottaknak megszűnik a státuszuk, tehát őket automatikusan nyugdíjazni kell. Tehát őket, illetve azokat bocsátanák el a koncepció értelmében, akik nem szereztek tudományos fokozatot a kijelölt időn belül, tehát nem tudtak egy szinten feljebb lépni. Na most azt gondolom, hogy akik ebben a kategóriában vannak, azok tudnak a legtöbbet adni ahhoz, hogy a hallgatók valamit tanuljanak is, és ne csak úgy teljen el az egyetemi évek száma, vagy az évek sora, hogy itt beülünk, és akkor valamit hallunk.
Én azért ezt egy picit kiegészíteném, én úgy hallottam, hogy akiket most elbocsátottak, azoknak egy részét vissza is hívták, és fölkérték őket, hogy 50%-os részmunkaidőben vegyenek részt az oktatásban, bár úgy tudom, hogy elég sok professzor ezt visszautasította azzal érvelve, hogy ő ezt rangon alulinak, méltóságán alulinak értékeli. Ettől függetlenül én úgy tudom, hogy azokat is elbocsátják, akiknek a szerződése lejár idén. Ezzel kapcsolatban Cserős Borbálát kérdezem, hogy mi a véleménye arról, hogyan befolyásolhatja ez az intézkedés az oktatás színvonalát.
Sziasztok, én is köszöntelek titeket. Én helyesbíteni, professzorokról nincs szó. A professzori státusz volt az egyik, ami megvédhette az oktatókat. Ők, nekik nem ajánlották fel ezt az úgynevezett félállást, amit te is említettél. És tényleg sokan nem feltétlenül rangon alulinak, de minden esetre hálátlan gesztusnak tartották az egyetem részéről ezt a felajánlott félállást, hisz ez korlátozza őket itt az egyetemen. És ez a gond, hogy nem lehet tudni, hogy hányan mondják vissza az itteni szerződésüket, mert ugye április 30-al jártak le ezek a szerződések, illetve a felmondások azzal kezdődtek meg. Úgyhogy igazából a tanár elbocsátások kapcsán nem beszélhetünk még pontos számokról, senki nem tudja, hogy hányan maradnak jövőre. Ugyanakkor megfigyelhető egy olyan tendencia is, ami felülről jön, illetve hát a hőkös képviselők is ezt vallják, hogy ezt minthogyha a minisztériumból erőltetnék, hogy PhD-sok is tanítsanak. Tehát, hogy azokat az embereket, akik most elmennek, vagy elbocsátották őket, PhD-sok helyettesítsék, ami ugye problémás lehet abból a szempontból, hogy a PhD-snek nem kifejezetten ez a feladata, hiszen neki meg kell szerezni előbb a fokozatot.
És arról mit gondoltok, hogyha egy PhD-s tartaná az órákat, ez mennyire tartaná az ELTE-hez méltó színvonalat, hogy mennyire lennének ők felkészültek, és mennyire lennének hozzáértők magában a pedagógiai munkában, hogy ők oktassanak, és ez hogyan érinti valójában az ELTE-ről kialakult viszonyokat. Laci?
Én azt gondolom, hogy ez egy picit a fiatalitásnak lehetne egy nyitánya, vagy egy előfutára. Egyébként ez most is működik az ELTE-n, több szakon vannak olyan kurzusok, például nálunk történelem szakon is, amit posztgraduális ösztöndíjasok tartanak, tehát akik mennek előre a tudományos fokozat felé, és ha jól tudom, egy ilyen kvázi mentor vagy tutor rendszerben, tehát egy tanárral folyamatosan konzultálva tartják ezeket a kurzusokat. Én jónak tartom ezt a részt, persze nem váltja ki azt, hogy egy több évtizedes tapasztalattal és rendkívüli tudományos munkával a háta mögötti ember, tehát egy professzor vagy egy docens tart órákat. Ezt egy olyan dolognak gondolom, amit érdemes lenne bevonni az oktatói munkába, de nem ilyen áron, hogy másokat elbocsássanak, és helyettük fiatalok oktassanak.
Igen, sajnos ez elég nehéz kérdés, hogy megítéljük innen, hogy vajon a PhD-s hallgatók, vagy esetleg az idősebb professzorok jogosultak-e arra, hogy oktassanak. Minden esetre azt gondolom, hogy ezek az elbocsátások egy másik nagyon fontos kérdést is felvetnek, illetve egy másik aspektusból is vizsgálnunk kell. Ez pedig sajnos a TTK-ra vonatkozóan egy, nem tudom, hogy egyelőre pletykának minősíthető, vagy valós tényekkel alátámasztott híresztelése, hogy a TTK-n sajnos rengeteg tanszéket megszüntetnek, és mintegy 140 embert elbocsájtottak, és 1400 millió forintot voltak kénytelenek megtakarítani, hogy fönntarthassák továbbra is a TTK intézményét. Mit gondoltok, ez érintheti a BTK-t? Kell-e számítanunk ilyen mértékű intézkedésekre?
Hát a TTK meg csak azért is érinti, mert mint a TTK helyzete a BTK-t, mert hogy a TTK hiányában most osztozik az egész egyetem. A TTK az elmúlt években 650 millió forintos hiányt halmozott fel. Többek között ilyen apróságok is, hogy ott nem nagyon takarékoskodtak a docensi kinevezéseken. Még nálunk a BTK-n ez megtörtént, tehát 2-3 éven nem igen volt kinevezés. De nem csak ennek köszönhetően, de fölhalmozták ezt a 600 milliós hiányt, amiből az egyetem most átvállalt 250 milliót. Effektíven mi a többi kar fogjuk ezt kifizetni. Tehát a BTK-n lévő megszorítások is többek között emiatt vannak. Úgyhogy a TTK-val nagy gondok vannak. Most próbálják megoldani ezt egy belső biztos vagy felügyelő kinevezésével, hogy elkerüljék a kormányzati intézkedéseket. Hát reméljük, hogy sikerül, mert úgy tűnik, hogy elég nagy hatása van ránk is.
Már csak azért is fontosnak tartottam megemlíteni a TTK helyzetét, mert felmerült a BTK esetében, hogy most már nagyon időszerű lenne fölújítani itt a Trefort kerti kampuszon az épületeket, ugyanis irgalmatlanul kegyetlen viszonyok között, és sajnos muszáj vagyok így fogalmazni, ülnek be a hallgatók az órákra. És ennek egyik lehetséges módjaként említették, hogy a Rákóczi út 5-ös szám alatt lépő épületet el kéne adni, illetve akár az Ajtósi Dürer soron található épületektől is meg kell válnunk ahhoz, hogy elég mennyiségű pénzt tudjunk felhalmozni a felújításhoz. Mit gondoltok, ez hogyan befolyásolhatja az egyetem életét, Laci?
Szerintem egy pozitív dolog lenne, mert most ugye ingázunk. Tehát például az angol szakosok ingáznak az Ajtósi Dürer sor és a múzeum körút között, ami egy eléggé érdekes dolog számomra, külső szemlélő számára, kvázi ugye én nem vagyok angol szakos, hogy 20-25 perces utazásokat kell óráról órára lebonyolítani, ez az egyik. A másik pedig az, hogyha a Semmelweis Egyetem hallgatói és tanárai kiköltöznek a Trefort kertből, akkor végre megvalósulna egy olyan egységes rendszer, ami azt feltételezni, hogy minden itt van egy helyen, és a hallgatóknak nem kell kimenni, meg átmenni más helyre. Ez persze az kell, hogy az államvezetés, tehát a kormány is beszálljon valamilyen szinten, vagy legalábbis a minisztérium beszálljon valamilyen szinten, és én ezt nem látom biztosítottnak hosszú távon.
Igen, de nem csak ez lenne az egyedüli megoldás, hanem a régóta húzódó hallgatói normatíva megemelése is, hisz az 2 évvel ezelőtt csökkentették elég jelentősen 380 000 forinttól 220 000 forintra, és 2010-ig nem is nagyon várható reálérték növekedés, úgyhogy én ezt tartom elsődleges problémának, ezzel kéne valamit kezdeni.
Köszönöm, hogy elmondtátok a véleményetek.
Húszfok, ahol a hallgató önmagáért beszél. Húszfok, az első pesti egyetemi rádió érdekvédelmi magazinja a 97 MHz-en.
Most pedig egy rövid összefoglalót hallhattok a kari tanácsi ülés 2005. április 28-án megtartott üléséről, melyen a következő pontokról volt szó. Az intézet igazgatói kinevezések során elsősorban a Néprajz Intézet, a Régészeti Intézet, a Művészet és Médiakutatási Intézet, az Ókortudományi Intézet, valamint az Irodalomtudományi Intézet igazgatói posztján történtek változások, így a Néprajz Intézet vezetői posztjára Verebélyi Kincsőt nevezték ki, a Régészeti Intézet élére Racki Pál került, a Művészet és Médiakutatási Intézet vezetője Bacsó Béla lett, az Ókortudományi Intézetben Déri Balázs, míg az Irodalomtudományi Intézetben Szabó B. Balázs került a vezetői posztra. 3 professzori kinevezést fogadott el a kari tanács, így Bacsó Béla, Gerő Judit és Ruzsa György lettek professzorok. Emellett a doktori tanács megválasztotta új elnökét, aki Szabó Miklós lett, és mellé 5 további tagot választottak, akiknek nevét most nem sorolnám föl. Illetve a 2005-i költségvetés tervezetét szintén egyhangulag elfogadta a kari tanács. Következő témánk az ETR, ami sok hallgató számára igen kérdéses és aktuális, így a vizsgaidőszak közelettével. Ezzel kapcsolatban készítettünk egy interjút Cseszregi Tamással, a HÖK tanulmányi alelnökével.
Közeledik a vizsgaidőszak. Készen van-e az ETR? Ki tudja-e majd szolgálni a hallgatók igényeit?
Örülnék, ha azt tudnám mondani, hogy kijavították a hibákat. Nem. Elsősorban akik a hibákat észlelik, azok a tanulmányi előadók. Aztán a tanulmányi osztályvezetőhöz, Taskó Mihálynéhoz, Éva nénihez kerül az egész, aki megkonzultálja az egész problémát a rendszergazdával, Simon Gézával. Nos, ez az egész, ez tulajdonképpen 2 perces procedúra, tehát nem olyan hosszú, mint ahogy most én itt elmondtam. És utána fordulnak a Dexter Kft.-hez, ami egy pécsi cég, és ez a Dexter Kft. Az, ami kifejlesztett az ETR-t, és tudja módosítani a bölcsészkar igényére az egész rendszer a struktúrát.
Igaz-e, hogy most először csak ETR-en keresztül lehet majd a vizsgákra jelentkezni?
Úgy mondanám, hogy csak ETR-en keresztül fognak működni. Ha ne adj Isten csődbe menne, és nem működne, vagy nem tudom én, bármi történne, akkor mindig vissza lehet térni a hagyományos papíros jelentkezéshez. Mindenki úgy tervez, hogy és miért menne csődbe, tényleg azért annyira már kifejlett a rendszer, hogy nem lesz gond, hogy a tanegységek már rendelkeznek vizsgaidőpontokkal, tehát sok tanárt, új tanárnő, illetve tanszéki adminisztrátor fölvitte már a vizsgaidőpontokat a megadott tanegységnél. Még nem lehet jelentkezni, de már meg lehet nézni, hogy mikor vannak vizsgaidőpontok.
Hogyan oldják meg azt, hogy ne fagyjon le a rendszer, ha több ezer hallgató egyszerre szeretné használni?
Igen, hát itt, ha mondjuk csak a nappalis hallgatókat nézzük, akkor ilyen kb. 7000 hallgató menne rá egyszerre, és ugye nem csak nappalis hallgatók tanulnak itt az egyetemen. Javasoltuk, és teljesen mértékben elfogadták, nagyon pozitív dolog, hogy legalább a 4 nagy szak különböző időpontban tudja megkezdeni a jelentkezést. De most, hogy ez gyakorlatban hogy fog kinézni, még nem tudjuk. Arra viszont fel kell készülni, hogy a kisebb létszámú terheltség esetén is az embert levágja a rendszer. Tehát az, hogy valaki bejutott, az nem garancia. Hangsúlyozom, nincs időbeli korlát, tehát az, akinek mondjuk lassabb gépe van, nem jár rosszabbul. Az ETR-es jelentkezésről még annyit, hogy várhatóan május 10-e, tehát május 2. hetén kezdődik, de erről részletes tájékoztatás lesz a tanulmányi osztály, hők és egyéb hirdető plakátokon, tanulmányi osztály honlapján, PBU-ban is megpróbáljuk megjelentetni, mi szórólapozni fogunk. Nem utolsó sorban a HÖK honlapján lesz fenn, és nagyon pozitív dolognak tartom, hogy az ETR-ben működik a hirdető táblák oldalon egy BTK HÖK hirdető tábla. Most már van hozzáférési jogunk is, és minden tanulmányi, és főleg most jelen pillanatban ETR-es kérdésről a legelsők között szeretnénk tájékoztatni a hallgatókat.
Mi az, amit még fontos tudni a vizsgára való ETR-es jelentkezésről?
Ennek különféle szabályai vannak. Bejelentkeztem a vizsgára, de át szeretnék jelentkezni. A vizsga megkezdése előtt 36 órával még jogom van rá, utána már nem. Utána el kell mennem vizsgázni. Ha nem megyek el, akkor elhagyott a negység, vagy ha el akarom végezni, akkor csak úgy tudom elvégezni, hogy bemegyek a tanárhoz, könyörgök neki, hogy legyen szíves, írja be az egyest, és amint ő beírta az egyest, az ETR csak akkor enged átjelentkezni egy másik időpontra, illetve hát úgymond UV-zni, UV-ra jelentkezni. Na most ez a tanárnak a jó indulatától függ. Semmilyen szabályzatban nincs az meg beírva, vagy leírva, hogy a tanárnak be kell írni az egyest. Ez a rendszer, az ETR nem ad erre lehetőséget. Nem lesz lehetőség arra, hogy megbeszéljem a tanárral, hogy hát akkor inkább nem, ne írja be, és majd visszajövök.
Hallhattuk az interjúban is, hogy az ETR-rel kapcsolatban alapvetően pozitív a hozzáállás, mind a hallgatók, mind pedig a szervezők, a tanulmányi előadók részéről. Én mégis azt gondolom, hogy azért az egyetemisták között elég nagy a fenntartás a vizsgajelentkezéssel kapcsolatos technikai kérdésekről. Ezzel kapcsolatban szeretnék érdeklődni tőletek, mit gondoltok erről. Mari?
Én az ETR-ről nem tudok információkat nyújtani, hiszen csak most kezdődött el, viszont a Neptun rendszerről bővebb ismereteim vannak. Nagyon sok paraméterre hasonlít az ETR-nek, mint a Neptunnak, de vannak különbségek is. Az első ilyen különbség, amit hallhatunk, hogy 36 óra áll rendelkezésünkre arra, hogy megváltoztassuk a vizsgajelentkezésünket, ez a Neptun rendszernél 48 óra. Csak 5 percig lehet bent lenni a Neptun rendszerben, tehát önmagát kidobja a felhasználót. Természetesen ugyanazok a felkínált szolgáltatások vannak, amit mondtam az ETR-nél, mint a Neptunnál. Az egyetlen, ami nincs a Neptunnál, az az értesítő küldése, a közös platform megteremtése. A Neptunnak a legnagyobb hibáját azt tekintik, hogy nem lehet mindenhol elérni. Tehát bizonyos kódokkal rendelkezik, amelyet csak bizonyos könyvtári, általában a könyvtári számítógépről lehet elérni. És ez azért bonyolult, mert a vizsgára nem lehet jelentkezni, hogyha nem rendelkezel ezekkel a kodekekkel, ezekkel a felszabadító rendszerekkel. És akkor ez a legtöbb probléma forrása. Ennyit tudok a Neptunról, az ETR meg csak most kezdődött meg. Átadom a szót a Lacinak, aki valószínűleg több információval rendelkezik.
Nekem egy kérdésem lenne hozzád. Nálunk a szakon felmerült már az, hogy például egy cigorlati jelentkezésnél, ugye mi belőbbünk egy időpontot magunknak, hogy én május vagy június 18-án szeretnék például én szigorlatozni, és jelentkezek a szigorlatra. Viszont a szigorlatra jelentkezik 30 másik ember is, és a keretszám, mondjuk a határ, az meg 13. Akkor ugye az ETR az rangsorolni fog valamilyen mód szerint, ami még számunkra sem ismeretes teljesen, és még abban sem vagyunk biztosak, vagy azt sem mondták eddig biztosan, hogy ezt alkalmazni is fogják. A Neptun ilyenkor mit csinál?
A Neptunnál úgy van, hogy bizonyos keretszám eleve megvan adva. Tehát azt mondják, hogy szigorlatra jelentkezel, vagy vizsgára jelentkezel, 100-ból hánynál tartanak már a jelentkezők. Tehát ott általában az időbeli rangsorolás a legfontosabb. Nagyon sok, tehát az a baj, hogy tehát egy nagyon sok kisebb szemináriumról van szó, a közgáz, én közgázas tudom, tehát ott le van bontva, hogy 15-ből hányadiknál tartasz, név szerint, terem szerint minden megvan, megvannak erre a mód.
Hát azért én megtennék egy kiegészítést, mert az ETR-rel kapcsolatban azért lehet tudni eléggé pontosan, hogy mi szerint rangsorolnak, ugyanis számít az, hogy az illető hanyadik évében tanul, és hogy a mintatanterv szerint hol tart. Tehát elsősorban több rangsori pontot fog kapni az, aki a tanulmányaiban aktuálisan ott tart, ahol azt a szigorlatot le kell neki tennie. Ennyit hozzáfűznék kiegészítésképpen. De változatlanul érdekelne az, hogy mit gondoltok arról, hogy a technikai feltételei mennyire biztosítottak az ETR-en való jelentkezésnek? Gondolok itt arra, hogy a bölcsészkaron én úgy tudom, hogy összesen 3 kifejezetten erre szolgáló számítógép terem létezik gépekkel felszerelve, és tudjuk, hogy magyarországi viszonylatban a számítógéppel és egyáltalán az internettel ellátottság hát eléggé hátul áll a rangsorban. Hogyan fognak tudni jelentkezni a hallgatók időben?
A szerencséje az egésznek az ETR rendszernek, hogy bárhonnan lehet kapcsolni. Tehát egy internetkávézóról is. Tehát ezt megadták, ezt a lehetőséget. Tehát szerintem ez már tényleg valahogy biztos, hogy pénzbeli kiadásba is kerülhet az, hogy bemenj egy kávéházba, és jelentkezzél pont időben, de ennyi
és
az
És ezt
egész.
Nem gondoljátok, hogy pont ezzel kapcsolatban hátrányban van az, aki például otthon éjfélkor le tud ülni a számítógép elé, és föl tud jelentkezni rögtön, a másik hallgatónak pedig ki kell várnia mondjuk a 10 órás kávézó kinyitását.
De mindig érzem egy ilyen vizsgajelentkezés. Gondold, de régebben úgy volt, hogy bejött 7:30-ra, hogyha 10-kor tették ki a papírt. Tehát mindig mindennek van egy pro és kontra oldala, ez a közös megegyezésnek a hátránya, hogy muszáj egy időkorlátot is adni.
Eléggé problematikus dolog szerintem is ez a, hogy kinek milyen sávszélességű összeköttetése van, mert hogy például telefonnal, modemmel biztos vagyok benne, hogy egy eléggé érdekes procedúra elé néz a kedves vizsgázó, hogyha föl akar jelentkezni a vizsgáira egy huzamban, tehát egyszerre. Azt gondolom, hogy ezt úgy lehetne megoldani, hogy csökkentsék a terheltségét a szervernek, mert hogy ha sokan vannak, akkor biztosan nem fogja beengedni a kedves emberünket. Ha meg kevesen vannak, akkor ezzel nő az esélye annak, hogy az egyes vizsgázni kívánok be tudnak jelentkezni. Ehhez az kell, hogy például a nagy szakokat ne egyszerre engedjék rá a szerverre, tehát ne az legyen, hogy hétfő reggel 8-kor az összes vizsgára lehet jelentkezni, hanem azt kéne szerintem csinálni, hogy például kiválasztunk egy nagy szakot, és annak a nagy szaknak a vizsgáira ekkor és ekkor lehet jelentkezni, mit tudom én, 3 órán át. Utána egy másik szaknak, utána egy harmadik szaknak, és akkor szépen
igen,
ezt így
ezt hallottuk a tanulmányi alelnök úrtól, hogy szerinte jobb megoldás lenne, ha legalább a 4 nagy szak külön jelentkezhetne fel. Én alapvetően azt gondolom problémának, hogy semmiféle tájékoztatást nem nyújtanak az ETR használatával kapcsolatban. Tehát alapvetően kitesznek A4-es papírokat az egyetem különböző eldugott sarkaiba, ahonnan kiderül, hogy mikortól lehet mondjuk jelentkezni egy-egy vizsgára, de engem nagyon érdekelne az, hogy mi történik velem, ha nem sikerül jelentkeznem adott vizsgára, és nincsen más lehetőségem azt elvégezni. Innentől nem mehetek oda a tanárhoz, hogy személyesen intézzük el a dolgot. Mit gondoltok, ez hogyan befolyásolja a hallgatók életét?
Szerintem az alapvetően, visszatérve az előző példához, jobb lenne, hogyha nem ilyen nagy szakokra bontanánk, hanem például, ahogy van a laptopban is, hogy 5 perc után, hello, szevasz, tavasz, tehát hogyha nem csináltad meg az eddigieket, akkor sajnos ki kell lépned. Tehát ezt nem oldották meg, ezt az időkorlátos dolgot. A másik, amire te beszélsz, tehát az előző, semmelyik rendszernél nincsenek ilyen információs papírok. Tehát nem kapsz erről papírokat, se a Neptunnál, se az ETR-nél nem találkoztam ilyennel, viszont vannak rendszergazdák, akiknél pedig hosszú sorok állnak, hogy pánatukat elmeséljék.
Így szeretném megragadni az alkalmat, hogy jelen esetben a mi rendszergazdánkat Simon Gézának hívják, akit az A-épületben lehet megtalálni.
És az ETR-ről meg lehet infókat szerezni az info.etr.elte.hu honlapon. Böngészétek egészséggel!
Köszönöm szépen a beszélgetést, sziasztok!
Húszfok, ahol a hallgató önmagáért beszél. Húszfok, az első pesti egyetemi rádió érdekvédelmi magazinja a 97 MHz-en.